Szerkorának építészeti pogányságát elegyítse. Párizs talán szebb volt, de szemre és a tűnődők számára talán kevésbé harmonikus. Ám ez a tündöklő perc hamar véget ért. A reneszánsz nem volt részrehajlatlan. Nem elégedett meg azzal, hogy építhetett, rombolni akart. Igaz ugyan, hogy helyre volt szüksége. Így hát Párizs csupán egyetlen percig maradt teljesen gótikus város. Alig fejezték be a Saint-Jacques de la Boucherie-t, már is hozzáláttak a régi Louvre lebontásához. A nagyváros időközben egyre inkább kivetkőzött a maga mi voltából. A gótikus Párizs, amely megsemmisítette a román Párizst, most maga is megsemmisült. De ki tudná megmondani, miféle Párizs keletkezett a helyén. Medici Katalin Párizsát megtalálhatni még a Tülériákban. Fájdalommal, vegyes megbotránkozással hallottuk, hogy ezt a csodálatos palotát ki akarják bővíteni, át akarják alakítani, meg akarják változtatni, vagyis tönkre akarják tenni. A mai építészek keze túlságosan ügyetlen ahhoz, hogy hozzányúlhasson a reneszánsz kényes műalkotásaihoz. Álhatatosan reméljük, hogy nem is lesz bátorságuk hozzá. Ha most lerombolnák a Tülériákat, ez nem csak állatias cselekedet lenne, mégpedig olyan, hogy akár egy tök részeg vandál is belepirulna, hanem ezen felül még árulás is. A Tülériák nem csupán a 16. század egyik építészeti remek műve, hanem a 19. század történelmének egyik lapja is. Ez a palota immár nem a királyoké, hanem a népé. Hagyjuk meg hát olyannak, amilyen. A mi forradalmunk két jelet is írt a homlokára. Egyik homlokzatán ott láthatók augusztus 10-e, a másikon július 29-e puskagolyói. Szent épület ez. Párizs, 1831. április 7. A szerző jegyzete e mű 5. kiadásához. Második Henrik Párizsát a városházában, ebben a nagyvonalú ízléssel megtervezett két palotában, negyedik Henrik Párizsát a Place Royale-ban, kősarkú téglahomlokzatok, palatetők, háromszínű házak, 13. Lajos Párizsát a Val de Grâce-ban, nyomott, lapos építési modor, kosárfül alakú bolthajtásokkal, meg valami pocakszerű öblösödéssel az oszlopokon, és holmi púp félével a kupolákon. 14. Lajos Párizsát az Invalidban, nagy, gazdag, aranyozott és hideg. 15. Lajos Párizsát a Saint-Sulpice-ban, csigavonalak, szalaghurkok, felhők, kőből való metéltészták és cikória díszek. 16. Lajos Párizsát a Pantheonban, a római Szent Péter székesegyház silány másolata, az épület esetlenül meggörnyedt, de vonalain még ez sem javított, a köztársasági Párizst az orvosi egyetemen, gyatra görög-római modor, csak annyira emlékeztet a Kolosseumra vagy a Parthenonra, mint a harmadik esztendő alkotmánya Mínosz törvényeire. Ezt nevezik messzidori ízlésnek az építészek. Egyébként a Parthenon aténi templom a dór stílusú építészet egyik legszebb alkotása. Napóleon Párizsát a Vendôme téren, ez már fenséges alkotás, bronz oszlop ágyú csövekből, a restauráció Párizsát a Tőzsde palotában, hófehér oszlopcsarnok, homlokzatán teljesen síma, hosszú szegéllyel, az egész épület négyzet alakú és 20 millióba került. A jellegzetes építészeti műalkotások mindegyikéhez bizonyos számú ház csatlakozik, az ízlés, a megmunkálás módja és a jelleg hasonlósága szerint szétszórtan és különböző városnegyedekben. A műértő szem könnyen megkülönbözteti őket a többitől, és megállapítja származásuk időpontját. Akinek éles a tekintete, az akár egy ajtó kopogtatón is fellelheti egy-egy század lelkületét, vagy egy-egy király jellemvonásait. A mai Párizsnak tehát nincsen egységes arculata. Több évszázad mintagyűjteménye, amelyből azonban eltűntek a legszebb darabok. Ez a főváros csak házakban gyarapodik. De micsoda házakban? Ha Párizs továbbra is ezen az úton halad, akkor 50 évenként újjá alakul. Építészetének történelmi jellege napról napra jobban elmosódik. Egyre kevesebb a műemlék. Szinte látni, hogy az a kevés is mind süllyed el, mind fulladozik a házak tengerében. Atyáink Párizsa kőből épült, fiainknak már csak gipsz Párizsuk lesz. Ami az új Párizs modern műalkotásait illeti, azokról szívesebben hallgatunk. De nem, mintha nem tisztelnők őket illentő mód. Szufló úr Szent Zsenovéva templománál szebb szavolyai tésztát kétségkívül senkinek sem sikerült még kőből megalkotnia. A becsületrend palotája is, ó, pompás cukrás sütemény. A gabonacsarnok palotája, angol zsokésapka egy magas létra tetején. A Szent Szulpícius két tornya, egy-egy otromba klarinét és elvégre más formáknál ez sem alávaló. A ferde torsz távíró póznak kellemes változatosságot jelent a tetejükön. A Szent Rókus díszkapuja olyan fenségesen szép, hogy csak az Aquinói Szent Tamáséhoz fogható. Pincében még egy magas domborművű kálvária is találkozik. Ezen kívül pedig egy fából faragott, aranyozott nap. Mindez igazán, igen-igen csodálatos dolog. A fűvészkerti útvesztő ablakos tornyocskája szintén rendkívül leleményes alkotás. Ami pedig a tőzsde palotát illeti, amely oszlopcsarnokával a görög, kapuinak és ablakjainak félkörívével a római korba, hatalmas lapos vonalvezetésű bolthajtása révén a reneszánszba illik, no ez a palota minden bizonnyal igen szabályszerű és igen tiszta stílusú építészeti műalkotás. Bizonyság erre, hogy olyan pártafal koszorúzza, amelynél különbet még a régi aténiek sem láttak. Szép, egyenes vonalát itt-ott bájosan szakítja meg egy-egy kályhacső. És tegyük hozzá, ha szabály az, hogy az építészetnek mindenkor rendeltetéséhez kell alkalmazkodnia, mégpedig úgy, hogy ez a rendeltetés már az épület puszta látására is önként kiderüljön, akkor nem győzzük eléggé csodálni ezt a műalkotást, amely egyképpen lehetne királyi palota, képviselőház, városháza, középiskola, lovarda, akadémia, raktár, bíróság, múzeum, laktanya, síremlék, templom vagy színház, pedig jobb híján tőzsde. Az építészeti műalkotásnak ezen felül a klímához is alkalmazkodnia kell. Ez a palota nyilvánvalóan egyenesen a mi hideg, esős éghajlatunk számára épült. A teteje csaknem teljesen lapos, mint az keleten szokásos. Következésképpen télen valahányszor hó esik, le kell seperni a havat a tetőről. Hiszen kétségtelen a tető arra való, hogy sepergessék. Ami pedig az épület imént említett hivatását illeti, annak bámulatosan megfelel. Görögországban templomnak számított volna, Franciaországban azonban tőzsde lett belőle. Igaz ugyan, hogy az óra számlapját csak üggyel bajjal tudta elrejteni az építész, hogy el ne csúfítsa vele a homlokzat szép vonalait, kárpótlásképpen azonban ott húzódik az épület körül az az oszlopcsarnok, ahol a vallási ünnepségek nagy napjaiban olyan méltóság teljesen alakulhat meg a pénzügynökök és alkuszok körmenete. Ezek itt minden kétséget kizáróan fenséges alkotások. Említsük meg ezen kívül a szemvidítóan változatos utcák seregét, aminő például a Rivoli utca,